Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a marketing és média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival minden második szerdán délután 2-től Marosi Viktorral a Rádió Cafén. A műsor támogatója az Etmedia Kft., a multimédiás kereskedőház.
Üdvözlök mindenkit, ez a Business Lounge, a Rádió Café és a Marketing és Média két hetente jelentkező stratégiai műsora. A szerkesztő, a Marketing és Média tulajdonosa Ritter Tamás van velünk itt a stúdióban.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
A mai beszélgetésünk pedig a június 20-ai Mastercard ESG Summit köré épül. A vendégeink pedig Kovács Szabolcs, a GreenSense társtulajdonosa és ügyvezetője. Szervusz Szabolcs!
Sziasztok!
És Rimóci Oszkár, Oszi, a Mégis alapítója.
Sziasztok!
Kezdjük azzal, hogy egy kicsit bemutatjátok a cégeiteket. Ugye itt alapvetően az ESG-vel kapcsolatos, fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsadásról van szó. Ez számomra mindig egy óriási kérdés, hogy egy tanácsadó cég az miből él, hogyan jön létre. Úgyhogy egy kicsit légy szíves, profilozzátok mind a ketten. Szabolcs?
A GreenSense Consulting pofon egyszerűen fogalmazva vállalatoknak tart képzéseket, előadásokat, workshopokat, hogy segítsük az ESG céljaik elérését.
Ez tényleg rövid volt. Oszi?
A Mégis pedig egy olyan kollektíva, egy csapat, aki döntéshozóknak segít küldetésvezérelt szolgáltatásokat létrehozni, ami azt jelenti, hogy workshopokon, programokon keresztül mi azt szoktuk mondani, hogy nem is tanácsadva, hanem kókreálva hozzuk létre a termékedet, szolgáltatásodat, értékajánlatodat.
Miért Mégis a neve?
Hát azért Mégis a neve, mert hogy akármennyire is olyan, szerintünk olyan a világ körülöttünk, amilyen, tehát fejlesztendő hívjuk így, főleg fenntarthatósági szempontból, és még hogyha néha széllel szembe kell is menni, akkor is Mégis megyünk. Nagyjából innen jött az inspiráció. Meg hogy legyen egy kicsit más. Tehát hogy legyen olyan, ami hát tényleg belülről jön, meg önazonos.
És milyen érdekes, hogy most beszélgettünk, amikor néhány napja nyitotta meg Magyarországon az első üzletét a Primark, ami ugye hát arról szól, hogy mindent olcsón, és hát bocs, hogy nem olyan jó a minőség, de egyébként olcsó és hozzáférhető. És én megnéztem egy kis videót ezzel kapcsolatban, nyitással kapcsolatban, és elképesztő, hogy az emberek vállaltan arról beszélnek, hogy mennyire szeretnek vásárolni, mennyire szeretnek olcsón vásárolni, és közben meg a csapból is, a plafonról is, mindenhonnan az folyik ránk, hogy fenntarthatóság, zöldülj, ne pazarolj, ne vásárolj túl sokat, és hogy ebben a közegben, vagy ebben a hangulatban megjelennek, ugye nem ez az egyetlen, csak most ez a legfrissebb, a Primark. Erről mi a véleményetek?
Klasszikusan ezek azok a értékek, amiket szeretnénk a GreenSense-el átadni a vállalat munkatársainak. Az első, hogy megszerezzék azt a szükséges tudást, hogy amivel felvértezve, ők már egy tudatosabb, egy környezettudatosabb szintre tudnak lépni. És még itt is van egy pici akadály, mert az kevés, hogy én környezettudatos vagyok. Ha ez csak érzések szintjén jelenik meg, akkor azzal még nem tudjuk a világot megmenteni idézőjelben, szükséges a cselekvés. És erre fűzi fel a programját a GreenSense, hogy mi megtanítsuk, megmutassuk az embereknek, hogy fontos ezzel az üggyel foglalkozni, és ezek a konkrét lépések, amiket mi meg tudunk tenni a saját életünkben, hogy cselekvő emberek legyünk, akik nem a probléma, hanem a megoldás részei lesznek ebben az egész.
Erre köszönöm. Még vissza fogunk térni. Tamás?
Elég sokat beszélgetünk a fenntarthatóságról. Mit tapasztaltok, hogy a cégek egyébként hogyan állnak ehhez az egészhez, hiszen ti a gyakorlatban ezt látjátok, halljátok?
Pont ezt kutatjuk mi is, hogy a magyar piac éppen hogyan áll ehhez a kérdéshez. Ugye rengeteget inspirálódok mondjuk a skandináv területekről, vagy éppen az Egyesült Királyság területéről, vagy mondjuk Hollandiából, ott vannak szerintem ilyen szuper példák, sőt Németországból. Sőt, nem egy embert ismerek, aki ott tanult és hazajött, és igyekszik itthon hatást csinálni. És azt gondolom, hogy majd ők fogják segíteni ezt a folyamatot, mert hogy most ilyen nagyon-nagyon változó még a, a tapasztalat. Tehát, hogy van, aki elkezdte érezni. Tehát kevesebben vannak azok szerintem, akik belülről fakadóan igyekeznek változtatni, de szerintem az ő számosságuk is növekszik. Egyébként én azt vettem észre, volt egy kutatásunk, kvalitatív, de mégiscsak kutatásnak lehet nevezni, hogy akinek az önismerete fejlett, annak egyre fontosabb lesz a fenntarthatóság. És ezek ilyen tök érdekes összefüggések szerintem pszichológiailag.
És akkor azt mondod, hogy nemzetközileg is egyébként vegyes a tapasztalat. Nemzetközileg meg azt látom, ez jön.
Nemzetközileg sokkal erősebb a mezőny már szerintem. És itt is trendkövetők leszünk van, amiben nem feltétlenül vagyunk azok. Itthon azt látom, hogy akik önismerettel, vagy a családi vállalkozásoknak, akár nagyobbak, akár kisebbnek, ott tök fontos a fenntarthatóság. Lásd a Cvak is egy ilyen amúgy, akiről éppen ma beszélgettem valakivel, ha már konkrét példát kell említeni.
Milyen érdekes az önismeret, fejlett önismeret, mit értünk ez alatt?
Hú, hány percünk van?
Végtelen. Ilyen nulla és egy között végtelen a lehetőség, úgyhogy...
Azt tudom elmondani, hogy én mit értek önismeret alatt, meg hogy honnan jött nekem, meg talán akkor a fenntarthatóságot is felfűzöm erre a szára, mert hogy az én fejemben a fenntarthatóság egy fejjel falnak menésből jött. Elmentem trombózisig, kiégésig, és így tovább.
Gratulálok, hogy visszatértél.
Köszönöm szépen. Igen, azt szoktam mondani, amikor felcsoptad a Révai Nagy Lexikont a kiégés címszónál, akkor ott figyelt a fejem.
És, szerinted a Révai Nagy Lexikonban benne van a kiégés?
Jó kérdés. De most már meg fogom nézni, ha már ennyiszer eszembe jutott.
Nézzük meg.
Ja. Na, szóval, hogy nekem engem az ébresztett fel, és mondta azt, hogy jól van, azért tök jó, hogy eddig startup perkedtél, meg kockázati tőkét vontál be, és így tovább, és hogy fantasztikus eredmények ezek, de hogy legalábbis részben, de valami hiányzott, és nem tudtam megmondani még a kiégés pillanatában, hogy az micsoda. Később kellett rájönnöm, hogy egyfelől az én belső értékeim nem passzoltak a bizniszemmel, másfelől meg, ahogy mentem lefele én saját magamban, úgy eszméltem fel arra is, hogy a környezet az nem kihagyható ebből a sztoriból. Tehát, hogy én része vagyok a környezetnek, és a környezet is nekem, de ez már szerintem egy mélyebb vonal ennek a sztorinak. De ez igaz a cégemre is, és szerintem ez az átvezetés.
És a Bégissel te megérkeztél önmagadhoz.
Szerintem igen. Tehát ez egy ilyen saját út, és többen vagyunk rajta, hál' Istennek.
Sokszor beszélünk arról, hogy milyen irányba haladunk, és gyakran egy ilyen türelmetlenségérzést látok, hallok az embereken, és én erre azt szoktam mondani, hogy ha minden nap ránézzük a gyerekeinkre, nem látjuk a változást. De hogyha a nagyi meg az unokatestvér két év után megint látja a gyerekeket, akkor rá se ismer, mert rengeteget változott. És a mi világunk is valahol ilyen, hogy mi nem gondoltuk volna évekkel ezelőtt, hogy lesz ez egy külön szakma. Ebből meg lehet embereknek élni, hogy ezt a fenntarthatóságot, ezt a környezettudatosságot megismertesse az emberekkel. Mint ahogy az sem, hogy egy ismert drogériában már újra töltenek, megjelenek a csomagolásmentes boltok. Tehát szépen haladunk.
Lassan.
Igen, tehát ez egy fontos szempont, hogy vajon a tempó az elég gyorsa? Szerintünk nem. Mi ezen vagyunk, hogy ezt gyorsítsuk, de az biztos, hogy ezek olyan jelenségek, amelyek nekünk azt a pozitív érzést adják, hogy csak haladunk azért.
Egy picit egyébként visszatérek még ide a Primark példájára, hogy ott is megkérdeztek embereket, hogy mit szólnak ahhoz, hogy ezeket a termékeket nagyon olcsó munkaerővel, kizsákmányolással és rengeteg pazarlással állítják elő, és akkor úgy mondták, hogy hát igen, tudjuk, és borzasztónak tartjuk, hát ez elképesztő, és hát nem lehet ezzel egyetérteni, de hát egyébként meg tök jó, hogy ilyen olcsón tudok vásárolni ruhákat. Szóval, hogy a lassúság az talán valami ilyesminek köszönhető, nem? Tehát, hogy tudjuk, ugye fejünkkel, vagy félig tudjuk, így valahogy így el van ültetve a kis agyba hátul, de igazából mindenki rik rá a magasról, nem?
A vásárlást egészen konkrétan ki lehet mondani, hogy ha meg tudjuk különböztetni az igényt, meg a vágyat, vagy a szükségességet és a vágyat, akkor már jó úton vagyunk. Mert akkor elmegyünk egy kirakat mellett, és háromszor átgondoljuk, hogy tényleg kell nekem a 18. ing, vagy az a 17, ami otthon van, az bőségesen lefedi az én igényeimet. És tovább tudunk menni. Nem kell az a 18. Vagy ha mindenképp kell, akkor viszont átgondoljuk, hogy vajon innen akarom-e venni, vagy egy olyan helyről, ahol tudom, hogy hogy milyen anyagot használtak, mennyire tartották be a környezetvédelmi törvényeket, korrekten kifizették a dolgozókat, és így tovább.
Szabolcs, ez a póló hány éves, ami rajtad van?
Ezt születésnapomra kaptam, ez szarvas bogarat ábrázol, egy helyi magyar kézműves gyártotta ezt az ezt a trikót, erre nagyon figyelek, hogy hogy én ne menjek túlságosan messze a tárolóért, és gyakran vásárolok second hand boltban.
Hány éves?
Ez a trikó nem két éves.
Tamás?
Az ingem hány éves?
Hú, nem tudom, nem akartál valamit kérdezni.
Jó, azt hittem, hogy visszadobod a labdát. Szóval én azt gondolom egyébként, hogy egyénileg sokan tudjuk azt, hogy kéne valamit tenni, és az a kérdés, hogy egyébként teszünk-e, meg hogy egy közösséget hát tudunk-e bírni. Úgyhogy az én kérdésem az, hogy ebben nektek milyen tapasztalatotok van. Tehát elmentek egy céghez, elmondjátok, hogy mit kell csinálni, mit mondanak, mi a válasz. El tudtok-e valamit indítani bennük?
Abszolút. A közösségnek nagy ereje van, de erről Oszi is biztos sokat tud mesélni. Egyedül elindulni új szokásokkal.
Na még mit nem.
Borzasztó nehéz. De ha ott ülünk 30-40-en, ugyanabban a időzelben, cipőben, hogy próbáljunk kitörni bizonyos rossz szokásokból, és újakat felfedezni, az sokkal egyszerűbb. Szóval én azt gondolom, hogy egy vállalatnak abban nagy szerepe lehet, és van is, hogy milyen irányba vigye a munkatársakat, és ne felejtsük el, akik ott ülnek a képzéseinken, ők nem csak az XY cégnek az alkalmazottjai, hanem ők magánemberek is. Anyukák, apukák, nagyszülők, testvérek, háztartás vezetnek, bevásárolnak, szóval ők nagyon sok szerepet tudnak játszani, és mindegyik szerepükben tudnak egy sötét zöld, egy világos zöld, egy sárga, meg egy piros utat választani. És mi azért vagyunk ott, hogy mi megtanítsuk őket, egyrészt, hogy melyik az a zöldebb út, másrészt az, hogy ezeket miért fontos implementálni az életbe, és még talán egy utolsó komment, hogy nem az a cél, és nem akkor leszünk boldogak, hogyha minden esetben a sötét zöld utat választjuk. Nem tökéletes világban élünk, ezért nem tudunk minden esetben sötét zöldnek működni, de hogyha ott van a fejünkben, hogy ezt most meg tudtam volna így csinálni, de ezúttal nem jött össze, azzal sincsen baj. A szégyenérzet, a bűntudat nem segít nekünk, ezeket fel kell tudni úgy fogni, hogy tökéletlen világban vagyunk, de mi jó irányba visszük a saját szekerünket, meg a környezetünk szekerét.
Nekem meg eszembe jutnak pont Szabi gondolatai az előbbről, hogy legfőképpen a gyermekeim és a gyermekeink, hogy nekik meg szerintem, mint hogy a saját cégünknek is azt érdemes, meg a társadalmak szerintem megtanítani, hogy milyen pozitív jövőképeket tudunk egyáltalán elképzelni. És én ezért sem szerettem feltétlenül a Szabi által sötét zöldnek hívott nagyon, nagyon, hogy is mondjam, erőszakos mozgalmakat, vagy gondolatokat, mert nem pozitív jövőképet fest. És akkor innentől kezdve mit képzeljek el az, hogy nekem egy apokalipszisban kell majd meresztenem a fenekemet, szóval, hogy az nem annyira izgalmas. És innen jut eszembe az is, hogy én meg azt tapasztalom, hogy azt tapasztaljuk a cégeknél, hogy amikor fenntarthatóságról van szó, még akkor is, hogyha van valamilyen akarat, vagy vágy, hogy igen, ebbe az irányba el szeretnék menni, akkor van ilyen két-három fő probléma, amivel itt szembesülünk. Az egyik az a tudáshiány, hogy egyáltalán mi ez az egész. A másik az eszköztelenség, hogy hogyan tudom ezt a saját életembe befűzni. A harmadik, ami meg most eszembe jut, az is kicsit visszakapcsolódik az önismerethez, hogy ezt is mondták már páran, hogy rossz kimondani, hogyha valamit eddig rosszul csináltam. És szerintem, amit Szabi mondott, az egy ilyen tök jó felmentés erre a visszajelzésre.
Tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk a témánk, az továbbra is a fenntarthatóság, a környezetvédelem, a tudatosság és az önazonosság lesz. Kovács Szabolcs, a Green Sense társtulajdonosa és Rimóci Oszkár, Oszi, a Mégis alapítója van velünk. Pár perc, tényleg, jövünk vissza.
Business Lounge.
Folytatódik a Business Lounge, továbbra is a vendégeink Kovács Szabolcs, a Green Sense társtulajdonosa, és Rimóci Oszkár, a Mégis alapítója, és az előbb az érzékenyítésnél hagytuk el, de közben én visszaugranék egy pillanatra egy olyan kérdésre, hogy itt beszéltünk arról, hogy hogyan lehet elkezdeni egyénileg, van-e az egyéni és a közösségi gondolkodásban átmenet vagy átfedés, ami a fenntarthatóságot illeti, és egy cégnél itt például milyen helyzet. Tehát, hogyha ugye behozom még egyszer ezt a példát, amit az előbb azt a videót a Primarkról, hogy ugye tudjuk azt, hogy hát igen, az nem fenntartható módon készült, de igazából az már nem jut el hozzánk, vagy nem érinti meg, vagy az inger küszöbünket nem éri el, hogy mennyire nem fenntartható módon készülnek esetleg ruhák, és azért megvesszük, mert hát olcsó. Szóval, hogy ezek egy cég életében hogyan néznek ki, az egyén életében hogyan néznek ki, és vannak-e átfedések a gondolkodásban? Oszi?
Pont az előzőhöz jutott még nekem eszembe, mint a problémakörökhöz, amivel találkozunk, hogy ugye gyakran a budgetek vitatkoznak egymással. Tehát, hogy tegyek-e budgetet a fenntarthatóságra, vagy inkább, nem tudom, de még egyéb célokra fordítsam a költéseimet, és szerintem ez egy jele annak, amit mondasz, tehát így is megmutatkozik ez a belső, nem tudom, ellenállás vagy tűz, és én azt gondolom, ezt úgy lehet felülírni, hogy a fenntarthatóságot nem egy ilyen plusz tehernek éljük meg, hanem inkább valamilyen fajta lehetőségnek éljük meg, és vannak szerintem a szervezetben olyan egyének, akik már ezt látják, akkor lehet, hogy ők lesznek ennek a hanghordozói, vagy az üzenetnek a hordozói.
Én is úgy gondolom, hogy máshogy kell erre tekinteni. Ugye az, hogy minden évben egyre kisebb cégekre kiterjed az ESG törvény, azt a cég vezetés, vagy az ESG menedzserek tekintetik egy nyűgnek, vagy tekintetik egy lehetőségnek. És hogyha egy vállalat felismeri az értékeit, ami iránt szeretne, amilyen irányba el szeretne indulni, vagy amely értékek amúgy is jelen vannak a munkatársakban, akkor azokat ki lehet emelni. Hogyha például a ruhának a kérdését veszük elő, lehet tüntetéseket szervezni bizonyos üzletek elé, de lehet, hogy ennél még hatékonyabb, hogyha cégen belül szerveznek ruhabőrzéket. Amellett, hogy egyébként beszélgetünk erről a témáról, miért beszélünk a ruházkodásról ennyit? Mi a probléma? Tényleg sok a szemét, amit termel a ruhaipar. Tehát szerintem minden esetben érdemes feltérképezni, hogy van-e a cégnek erre igénye, a kollégák kíváncsiak erre a témára, és akkor olyan konkrét példákat behozni, mint amit előbb is említettem, amivel egy más alternatívát tudunk mutatni.
Azt gondolom egyébként, hogy könnyű azt mondani, hogy ez egy lehetőség, miközben egy nagyon súlyos kötelezettség is, és azt szerintem tök fontos, hogy edukálni tudjuk a cégeket, és szerintem ebben egyrészt nektek is nagy szerepetek van, másrészt meg, hogyha már csinálunk egy ilyen közös konferenciát június 20-án, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen konferenciának is fontos szerepe van, hogy edukálni lehessen a cégeket. Mit gondoltok egyébként, hogy tudtok jó pozitív példákat hozni, hogy miben tudják ők ezt hasznosnak, már mint a cégek hasznosnak tekinteni ezt az egész fenntartatóságot, ESG szabályozás által előírt dolgokat?
A KH-tól indulunk, ugye az ESG törvényről fogunk a konferencia legelején beszélni, feltárjuk a három betű mögötti jelentést, és ahogy ígértük, itt konkrét javaslatokat fogunk tenni, konkrét jó példákat, ami megmutatja, ami bizonyíték arra, hogy ez valóban egy lehetőség. Egyre több olyan vállalat indul el, vagy lesz sikeres, hogy meglovagolja ezt a zöld hullámot, és azzal, hogy ő kevesebb hulladékot termel, kisebb energiát fogyaszt, olyan szolgáltatást hoz a piacra, ami jövőálló, már ezzel a ténnyel önmagával nyerésre áll, hiszen nem kell neki bizonygatnia, hogy van létjogosultság a piacon.
És arra is lehet egyébként valamilyen javaslatot megfogalmazni, hogyha például van egy olyan cég, amelyiknek mondjuk az alaptevékenysége az nem fenntartható, vagy nem környezettudatos, vagy én azt gondolom, hogy egy kereskedelmi cég nem biztos, hogy belemegy abba az utcába, hogy nem fog még egy boltot nyitni, mint amit itt a Viktor mondjuk az elején előhozott, de hogy mit tud tenni egy ilyen cég, hogy mégis tegyen valamit egyébként a másik oldalon?
Részben nem ördögtől való szerintem. Persze vannak olyan tevékenységek, amik felé lehet tenni egy óriás kérdőjelet, de egy csomó-csomó tevékenységet vagy szolgáltatást szerintem újra lehet gondolni. És kicsit ilyen tehát hogyha mondjuk a ruhákról van szó, vagy valamilyen tárgyakról van szó, amit értékesítünk, akkor a nagyon, nagyon egyszerű kérdés, amit szerintem fel tudunk tenni magunknak, az az, hogy hogyan tudjuk mondjuk meghosszabbítani az élettartamát azoknak a ruháknak. És akkor ezt el lehet kezdeni ugyanantól kezdve, hogy akkor a gyártási folyamatot gondolom végig, vagy mondjuk bevezetek plusz szolgáltatásokat, és akkor azt mondom, hogy hozzám már lehet hozni, javítani is a ruhákat, vagy sorolhatnám. Ezek ilyen nagyon-nagyon egyszerű példák. Vagy ami, csak hogy ne ráncsunk le leplet a szuper példákról, akiket a konferencián majd látni fogunk, és hogy lehetősége legyen a hallgatóknak felmenni majd az oldalra. Nekem inkább egy másik példa jut eszembe, mondjuk a Fairphone, hogyha őt ismeritek esetleg. Ugye egy tök erős konkurenciája a mostani mobiltelefonoknak, és ő azt mondja, hogy
Fairphone.
Fairphone. És Fairphone. És Fairphone. Na, szóval, hogy a Fairphone például egy olyan telefon, brand, aki azt mondta, hogy ő nem egyben fogja legyártani a készülékeket, hanem modulárisan, ergo mindent ki tudsz cserélni, nem úgy, mint mondjuk egy iPhone esetében, csak hogy ezt a példát hozzuk szem elől, és mondjuk elérték azt, hogy aztán megduplázták, triplázták, de nem emlékszem pontosan az élettartamát a telefonoknak, tökre szeretik a brandet, főleg azok ugye, akik már a következő generáció vásárlói, és szerintem ez a másik fontos szemüveg, hogy lehet, hogy az Y utáni generációra, hogyha szeretnél fókuszálni, akkor meg hasonló szemüveget azt fel kell tenni, hiszen ők már követelik mind munkavállalóként, mind pedig vásárlóként azt, hogy már pedig te figyelj a társadalomra és a környezetre.
Ugye, hogyha jól látom, akkor itt a Fairphone az azzal arra reagál, hogy azok az anyagok, amiket a telefonokhoz használnak, azok már egy fogyóban vannak, és igen, akkor ők igazából így. Aha.
Igen, ő azt állítja emlékeim szerint, hogy egy harmadára csökkenti le a lábnyomát. Kihez képest ezeket a kérdéseket fel lehet tenni, igen, de egy benchmarkhoz képest szerintem tudjuk ezt értelmezni.
Számos jó példát lehet hozni, és nem kell feltétlenül teljesen felborítani a meglévő termék palettát. Lehet egy olajipari cég, amely felfedezte a lehetőséget a megújuló energia hordozók előállításában. Egy húsipari cég, amely látja, hogy a vegán termékek iránt lehet, hogy nagyobb a kereslet, de azt a vonalat is elindítja. Szóval én azt gondolom, hogy nem kell nagyon messze rohanni, hogy megtaláljuk a jövőbiztos terméket, szolgáltatást. Lehet pont a háztáján körbenézni és megtalálni. Vagy akár ruhaiparban is, talán mondtátok ugye a garázsvásárokat, vagy olyan websájtok felhasználva a legújabb technológiát, amely használt ruhákat összegyűjti egy platformra és értékesíti.
Nagyon sokat beszélünk a fenntarthatóságról, az újrahasznosításról, de még egy dologról nem volt szó, az átláthatóságról és a transzparenciáról. Ezeknek milyen gyakorlati haszna van, hogyan lehet elérni az átláthatóságot, és tudtok-e mondani példákat a transzparenciára? Hogyan tudja ezt egy cég jól csinálni, legyen az egy kis és középvállalkozás, vagy legyen az egy multi?
A transzparencia az az ESG G betűje, ugye ez a vállalat irányítás, a struktúra, a gyakorlatok, amiket követnek, és itt a transzparencia egy nagy szerepet kap. És a Green Sense-nek például itt van szerepe, hogy ha egy vállalat eldönti, hogy milyen irányba szeretne menni, nagyon fontos, hogy ez ne tartsa titokban a menedzsment, hanem ezt az információt ossza meg a munkatársakkal. Ha tudják a munkatársak, hogy milyen irányba szeretnének menni fenntarthatóság céljából, és azt is tudják, hogy nekik milyen konkrét feladataik lesznek a jövőben ezzel kapcsolatban, akkor már félig nyert ügyünk van, jön a Green Sense, és ezeket a képzéseket, tréningeket, workshopokat megtartsa, hogy a menedzsment és a munkatársak is egy irányba dolgozzanak. Tehát itt a transzparenciának egy óriási szerepe van, emellett még a következetesség. Hogyha kitalálja a menedzsment, hogy jól néz ki, hogyha pénteken csak vegán, nem tudom, menük vannak a kantinban, az úgy furán veszi ki magát, hogyha testületileg fölállnak és kimennek a gyors étterembe jó kis burgereket kajálni, míg ott marad a többi munkatársa a kantinban. Ezt következetesen úgy kell csinálni, hogy demozzák ők is, hogy nekünk fontosak ezek az értékek, azért kezdtük el a vegán menüt péntekenként, mert ez nekünk fontos, és ha már itt tartunk, nem elég ezeket csak bejelenteni és bevezetni, hanem sokkal hatékonyabb, ha már az első pillanattól a kollégák ennek a folyamatnak a részesei. Például megszavaztatni, hogy most ti a munkahelyre bejárást bringával, vagy tömegközlekedéssel szeretnétek, a tudatosabb táplálkozást, vagy éppen valami harmadik szempontot. Ha a munkatársak kiválasztják a tudatosabb táplálkozást, akkor ezt a projektet a kollégákkal közösen még tudják vinni. És így kerek ez az egész sztori, hogy a nulladik perctől kezdve mindenki részes ennek a folyamatnak.
Sőt, akkor én ezt ki is nyitnám még a környezet ügyfelek társadalom irányába is, mert hogy megint, hogyha nekem a kályha a terméked, a szolgáltatásod, amit alapvetően csinálsz. És hogyha, vagy szolgáltatsz, és hogyha azt eleve elkezdett közösen megtervezni, közösen kialakítani, nagyon transzparensen, nagyon inkluzívan a környezeteddel, beleértve még egyszer az ügyfeleket, szakértőket akár, bármilyen egyéb érintettet, akkor már a nulladik pillanattól kezdve el tudod kezdeni megteremteni a transzparenciát, aminek meg szerintem tökre egyértelmű gazdasági haszna van, hiszen hogyha látja a kedves ügyfeled, hogy jé, hát te reagálsz arra, amit ő szeretne, amire szüksége van a világnak körülöttünk, akkor egy nő a reputációd, nő a bevonódás feléd, és sokkal jobban fognak ragaszkodni hozzád, mint brandhez.
Azt gondolom egyébként, hogy ez a tanácsadói szerep, amiben ti vagytok, ez egy izgalmas dolog, mert hogyha valaki fogékony, akkor nyilván könnyebb dolgotok van, de mi van abban az esetben, hogyha elmentek egy céghez, és nem fogékonyak egyébként a munkavállalók, hogy meg tudjátok győzni, vagy volt már egyébként pozitív példa, hogy úgy mentetek oda, hogy valaki nem hitte be az egészbe, és úgy jöttetek el, hogy valamit elértetek?
Hát és a fordítottjára volt a példa.
Hogy?
Hát, hogy oda mentek, azt hitték, hogy nyitott mindenki, és aztán úgy jöttek el, hogy figyeljetek, bocs,
igen,
mégsem.
Ez is
bocs,
izgalmas,
nem ide.
Igen.
Bocs, nem ide.
Hát itt 3-4 esetet szeretnék akkor felsorolni. Az egyik az, hogy ha ez egy fakultatív program, a legtöbb egyébként ilyen, akkor oda eleve olyan emberek jönnek, akik a téma irány nyitottak. Őket megerősítjük abban, hogy jó úton vannak, praktikákat kapnak, javaslatokat, tanácsokat, inspirációt, hogy hogyan folytassák. A másik eset, amikor ez egy kötelező gyakorlat, és itt brummogva jönnek gyakran a kollégák, hogy mi az a hülyeség, de viszont itt nagyon fontos, hogy a mi szerepünk, hogy mi ezt úgy építsük fel, hogy ez egy szórakoztató, elgondolkodható, de szórakoztató, izgalmas alkalom lesz.
Stand-upoltok?
Nem stand-upolunk, de mégis megpróbáljuk a kevesebb tudományossággal, kevesebb szigorral és uncsérészekkel sokkal inkább színesen, interaktívan megoldani az alkalmakat. És a harmadik példa az az, hogy mennyire fontos a menedzsmentnek a szerepe. Ha beül a menedzsment, végighallgatja, beszélget, kérdez, bevonja a kollégákat, eszméletlenül inspirálja többi résztvevőt is, hogy ők is aktivizálják magukat. Ha pedig nincs ott senki a menedzsmentből, akkor gyakran feltűnik nekünk, hogy elbizonytalanodnak, hogy vajon most neki nem kéne a telefon előtt ülnie, és nem tudom, hívogatni, szélzelni, vagy éppen e-mailekre válaszolni. Nagyon fontos, hogy a menedzsment megmutassa, hogy ez nekünk fontos. Azért csináljuk ezeket a tréningeket, azért investáltunk ebben, mert ez nekünk fontos. Tehát itt a menedzsmentnek még egy plusz szerepe van, hogy mögé álljon, mellé álljon, és ott legyen ezeken az alkalmakon sokszor.
A mégisnél meg az a stratégiánk, hogy mi együtt másokkal szeretnénk evangelizálni és hirdetni ezt az igét. Másfelől meg azokkal kerülünk már mi közelebbi kapcsolatba, akikben van valamilyen szintű elhivatottság, akiket meg akiknek meg még érnie szükséges, ott jönnek a partnerek, ahogy az imént mondtam. És hogy azt veszem észre, hogy amikor összefogunk, amikor együtt csinálunk olyan akár workshopokat, alkalmakat, vagy netalántán pont egy ESG summitot, egy konferenciát, akkor azok pont ezt a célt szolgálják, hogy magát, az igét, azt együtt hirdessük.
A beszélgetésünk utolsó percében ejtsünk szót a Mastercard ESG Summitról, ami június 20-án lesz az akváriumban. Milyen húzónevek lesznek, és milyen szekciói a konferenciának?
A szekciókat, ha nézzük, kezdünk ESG-vel, alapokkal, kicsit zöld finanszírozunk, edukációról beszélünk, hulladékgazdálkodás, greenwashing és kommunikáció, az egy izgi szekciónak ígérkezik nagyon, illetve zárjuk energiával és alternatív gazdasági modellekkel. Mm.
És ha már alternatív gazdasági modellek, akkor a körforgásosságot, a körforgásos gazdasági modellt Pogácsa Zoltán hozzá nekünk például, vagy velünk lesz Juhász Árpi bácsi és Döbrösi Laura is, és még nagyon-nagyon sokan mások, akiket majd nézzetek meg a honlapon.
esgsummit.hu, a rém egyszerű. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velünk.
Köszönjük szépen, sziasztok!
Kovács Szabolcsal, a Green Sense ügyvezetőjével és Rimóczi Oszkárral, a Mégis alapítójával beszélgettünk, és ez volt már a Business Lounge. Tamás, maradt-e benned bármi, akármi?
Gyertek el a konferenciára.
Két hét múlva viszont itt találkozunk, addig is további jó rádiózást, köszi mindenkinek a figyelmet, szevasztok!
Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádió Café Spotify csatornáján.
A műsor támogatója az Etmedia Kft., a multimédiás kereskedőház.